Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. És a gyerekeknek szeretnék szólni. Zsófi? Nem tudok, nem szeretnétek kiülni ide az első sorba? Gyere! Megvárjuk a Zsófit is, által bejön. Gyere, Zsófika, gyere, ide ülj az Ábel mellé, jó? Gyere! Gyere, oda üljetek, oda az Ábel mellé, szépen, jó? Csücs, úgy mi? Most veletek szeretnék beszélgetni egy kicsit, figyeltek? Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy van-e cicátok, meg kutyusotok?
Nekünk van cicánk.
Van?
Én nekem van bucsi.
Bocsinak hívják, és a tiéteket hogy hívják? Cicát, Zsófi. Igen? És kutyusod nincsen?
Nincsen.
Nincsen, csak cicát. Ha benne neked kutyusod, hány kutyus van? Hm?
Nekem a Mimó. Az egyik, a
tutyam,
és az ott a háznál.
Igen, igen, az ott volt a háznál. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szoktatok-e az állatokkal beszélgetni? A cicának szoktatok beszélgetni? Igen?
Én mondom, hogy boci.
Igen, mondod, hogy boci, és mit szoktál még neki mondani? Zsófi, mit szoktál az állatoknak mondani? Feküdjön le, vagy gyere ide, ugye? Szoktátok oda hívni a cicát, meg a kutyust? És hogyha nem akarjátok, hogy oda jöjjön, akkor mit mondtok neki? Menj innen, ugye?
Menj innen.
Menj innen. És akkor mérgesen mondod? Mérgesen? Menjetek innen, ugye?
Igen.
És mit gondoltok, az állatok értik azt, hogy mit mondotok?
Igen.
Azt értik, hogy azt mondod, hogy menj innen? Akkor honnan tudják, hogy te mit akarsz? Ha szépen hívogatod, hogy gyere ide, akkor ő tudja, hogy azt akarja, hogy oda menj, Zsófi. Igen? És hogyha mérgesen rászólsz, hogy menj innen, akkor tudja, hogy el kell neki onnan menni? Mert téged zavar? Szót fogad a cica? Igen? Képzeljétek, én is ezt vettem észre, hogy van egy cicánk, meg egy kutyusunk, és azon gondolkodtam, hogy ez honnan tudja, hogy én nekem most jó kedvem van, és nyugodtan beülhet az ölembe. Mit gondoltok, honnan tudja?
Látom, mert dolgocskák.
Igen. Képzeljétek el, hogyha én leülök és énekelek, a cica rögtön beül az ölembe. Én ha a papával szoktam veszekedni, akkor a cica már úgy menekül ki az ajtón, hogy ott áll az ajtóba és nyervog. Mit gondoltok, honnan tudja a cica, hogy én veszekszek a papával? Hm? Honnan áll ez? Hangosan beszélek, igen, és mérgesen. Tessék? A fülén hallja, hogy én mérges vagyok. És veletek is így van, ha kiabáltok, vagy belerúgsz az állatba, akkor az a cicának fáj és rossz, meg a kutyusnak.
Akkor
megkarmol, visszakarmol, ugye? De ha megsimogatod, akkor mit csinál? Dorombol, ugye? Hallottátok már, hogy dorombol a cica? Dorombol, bizony. Bizony, és képzeljétek el, hogy az állatok abból tudják, hogy te szépet, jót mondasz neki, hogy hogyan mondod. Ha szépen mondod szeretettel, lassan, nyugodtan, akkor tudja az, hogy hú, hát most nekem oda szabad menni, mert nem mérges a gazdám. De hogyha én mérges vagyok, és hangosan kiabálok azzal a cicával, meg a kutyussal, akkor oda mer hozzád menni? Nem, ugye? Akkor fél. Látjátok, milyen okosak az állatok? Ők abból, hogy te milyen hangon szólsz neki, nagyon mérgesen, vagy nagyon hangosan, vagy szépen szeretettel hívogatod.
Még egy
bocimentó. Pacik is, azok is így vannak. Ha szépen szeretettel szólnak nekik, megsimogatják, akkor képzeljétek el, hogy abból értik, hogy most ő nekik mit szabad csinálni. Te is láttad, a pacik menne. És akkor tudtok akkor beszélni szépen az állatokkal, akkor, amikor rossz kedvetek van? Ha te rossz kedved van, és sírsz, akkor mit csinálnak az állatok, a cicák?
Megkomódnak.
Bizony, menekülnek, ugye?
Igen.
De ha vidámak vagytok, és jókedvűek vagytok, akkor oda mennek, ugye? Lehet velük játszani. Hát képzeljétek el, hogy a Bibliában van egy ige, figyeljetek csak, ezt megtanuljuk, jó? Azt mondja az ige a Példabeszédek könyvébe, hogy a vidám elme jó orvosa. Tessék?
A lovacskák is állatok.
Azok is állatok, igen. Tehát, hogyha vidámak vagyunk, akkor az állatok is örülnek, ugye? Akkor velünk együtt örülnek.
Ha méhesek vagyunk, akkor nem örülnek. Akkor ők is méhesek.
Bizony, így van ez az állatokkal is, meg így van ez az emberekkel is. Tehát mi azt mondja az ige, hogy ha vidámok vagyunk, ha vidáman gondolkodunk, az nekünk orvosság, és az állatoknak is, mert akkor tudjuk őket szeretni. Ugye? Na, akkor azért ne kiabáljatok az állatokkal, akkor, amikor nem rosszak, csak akkor hangosan beszéltek vele, ha rosszat csinálnak, ugye? Abból értenek az állatok. Jó? Különben szeressétek a cicát is, meg a kutyust is. Igen, mert az Isten azokat társnak adta nekünk. Na, mehettek a helyetekre, köszönöm szépen, de figyeljetek tovább is, jó? Hát ahogy a gyerekekkel kezdtük a beszélgetést, továbbra is ez a téma lenne a mai témánk. A beszédről, amiről olyan sokat ír a Biblia, hogy biztos, hogy oka van annak, hogy a beszéddel ennyit foglalkozik. De nem mennénk végig azokon az ígéken, amiket a Biblia végig gondol ezekről a dolgokról, hanem egyetlen egy ígét szeretném, ha kikeresnénk. Ez pedig a 45. Zsoltár, egy Jézusról szóló profécia, amit megvizsgálnánk a mai nap, hogy hogyan is teljesedett be Jézus életébe, és mi hogyan is állunk ezzel a dologgal. Tehát a 45. Zsoltár 3. versét olvasom. Azt mondja itt az ige, hogy szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Mostában engem sokat foglalkoztat ez a téma, mert annyira látom magamon, hogy nem nagyon tudok igazából kedvesen beszélni, és látom azt, hogy nekem mennyire jól esik az, amikor velem kedvesen beszélnek. És látom azt, hogy ez így magamtól nem igazán megy, és valahol ezen a téren igazából úgy gondolom, hogy még van mit fejlődnöm, és ezért ne haragudjatok veletek, és megosztom az én gondolataimat, amin mostanában gondolkodtam. Először is arról szeretnék beszélni, hogy én hogyan is gondolom, hogy milyen is lesz a mennybe a beszéd. Hogyan fogunk ott kommunikálni egymással? Mert ugye lesz beszéd, hát ez nyilvánvaló, az Isten azt adja az embernek, hiszen ezzel tudunk az Istennel is és az emberekkel is érintkezni. Mert hogyha ezt megértjük, akkor rájövünk arra, hogy nekünk már most el kell jutni erre a beszéd stílusra, ahogyan a mennyben majd fogunk kommunikálni. első gondolatként az Édenbe talán mennénk vissza egy kicsit, és azt gondolnánk át, hogy ott az Isten személyesen beszélgetett Ádámmal és Évával. Aztán ez a beszélgetésnek tulajdonképpen a bűneses szakított véget, amikor már az Istennek nem csak tanítani valója, hanem tulajdonképpen már a bűn miatt meg is kellett ítélni és feddeni Ádámot és Évát. Addig még a bűneset nem következett be, addig csak tanítgatta őket szeretettel, elbeszélte a feladataikat, a küldetésüket is, de akkor, amikor már a bűnt elkövették, akkor Istenem meg kellett őket, ugye ítéletet kellett mondani a bűnről. Aztán tulajdonképpen ez a beszéd a világon, ahogyan megyünk tovább, tulajdonképpen a Bábel tornya építésekor történt meg az a nagy változás, abból az egy nyelvből akkor lett több nyelv, hiszen emlékeztek rá, Mózes könyvében az első fejezet, meg is kereshetjük, tehát 1 Mózes, 11. fejezet, a 6-tól a 9-ig olvasnám a nyelvek összezavarodását. És mondta az Úr, imé e nép egy, az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete. És bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza szájunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélezté őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezté el őket az Úr az egész föld színére. Ugye, hogyha bele átgondoljuk ezt a történetet, azért itt egy óriási dolog történt, ami az emberi kapcsolatokra, tudjuk, hogy Isten a bűn tovaterjedését akadályozta meg, de azért az emberi kapcsolatok is megváltoztak. Népek alakultak ki, és az Isten szétszórta ezeket a különböző nyelvet beszélő embereket a világ minden tájára, és így alakultak ki a népcsoportok. És ezzel tulajdonképpen az Isten annyiféle, nem is tudjuk igazából, hogy hányféle nyelvjárás alakult ki, de azt látjuk, hogy amikor az ember találkozik egy más anyanyelvű emberrel, akkor nem tud kommunikálni, nem tudunk kommunikálni. És ha belegondoltuk, hogy a mai időbe, amikor a Babilon teljhatalmát akarja, vagy állítja vissza, akkor tulajdonképpen a nyelvnek visszaállítása is ugyanolyan szempont, mint a területnek, vagy a magának a babiloni tanításnak, a részegítő italnak az elterjesztése, hiszen ebbe beletartozik az, hogy a nyelveket is minél jobban egyre hozzák vissza, és látjátok, hogy ma már szinte a világon mindenhol az angol nyelv az elfogadott nyelv, és az angol nyelvvel ma bárhol, aki tud, kommunikálhat. És meg, ugye, Hábel? Te is tanulgatja az angol nyelvet, akkor tud kommunikálni az ember. De ez akkor tulajdonképpen visszavezet ugyanarra az állapotra, ami ott Bábelnél kiváltotta az Istennek a haragját, hogy összezavarta a nyelveket. Ma ugyanígy egy nyelv legyen a világon, ez a cél. Sátánnak ez a célja. Miért van ennek nagy jelentősége? Mert mit is mond a Biblia példabeszédek könyvébe, a 18. fejezet 21. versében a nyelvről még. megkerestétek a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében, mondja Salamon, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És miképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Valahol ez az ige is arról szól, hogy hatalmas eszköz a nyelv, ami kezünkbe. Ha ilyen hatással tud az ember elérni vele, hogy a halált és az életet is kiválthatja. Tehát mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Akkor hogyan kell gondolkodnunk arról, hogy mi, a mi beszédünk ma milyen? Azt az igét, amit Jézusról felolvastam, ott azt írja az ige, hogy Jézusnak kedvesség ömledezett ajkain. És ma a beszédnek erről az egy pici részéről szeretnék beszélni, hiszen a beszéd, de meg átgondolhatjuk, hogy igaz beszéd, hamis beszéd, milyen sokféle beszéd lehet, de én a kedves beszédről szeretnék beszélni veletek. Én gyerekkoromban nem tanultam meg a kedves beszédet. Azt láttam otthon, hogy nálunk nem volt ez gyakorlat, hogy kedvesen közelítsünk egymás felé, és valahol olyan nehéz is újra, ezt újra kell tanulni az életembe, és ezért most nagy küzdelmeim vannak etéren. A gyülekezetű életünket is meghatározza, nem csak a család életünket, hanem a gyülekezet életünket, de legfőképpen az evangelizációs munkánkra, ha gondolunk, ott is nagyon nagy szerepe van annak, hogy tudunk-e kedvesen beszélni. A kedves beszédhez nem azt értem, hogy az egy érzelgős, színészkedő, állhatatos beszéd, hanem ebbe a kedves beszédbe természetesen mindig bele kell, hogy tartozzon az igazság beszéde, a bölcsesség beszéde, és a jellem kialakulásának a fontossága. Tehát az, ahogy a beszéddel tudjuk befolyásolni egymás jellemét és a magunkét is. Ez a téma engem most már évek óta foglalkoztat, és méghozzá azért kezdtem el foglalkozni, mert egy kazettán hallottam egyik ige hirdető testvérünknek a történetét. Ő beszélt arról, hogy járja az országot, és vannak helyek, ahova nagyon-nagyon szeret betérni. Idős testvérekhez, és elmesélte ezen a kazettán, hogy őt hogyan fogadja ez az idős testvérnő. Hogyan szólítja atyafi, és elmondja neki, hogy mennyire várta, mennyire sokat gondolt rá, és olyan szeretettel tudja őt szólítani, és fogadni mindig, hogy olyan jó neki oda menni. Nem érzi azt a távolságtartást, amit mi itt sokszor érzünk magunkon, és főleg, hogyha egymás otthonába megyünk, akkor ugye próbálunk viselkedni, hanem azt a természetességet, kedvességet, őszinteséget érzi ezen az idős testvérnőnk, és ez úgy mindig vonza őt ez a látogatásra, hogy soha ne menjen el ott arra, úgy, hogy be nem tér. És én ezen akkor már gondolkodtam, hogy vajon én tudok-e így fogadni akárkit is, hogy úgy visszavágyódjanak hozzánk, hogy ott kedvességet és örömet találjanak. Aztán a másik ilyen motiváció volt, ami újra erre terelte a gondolataimat, ami a gyülekezetünkben történt nem olyan régen, és én csak így távolról voltam ennek a beszélgetésnek a fültanúja. Egy reggeli, szombat reggeli alkalmon két testvérnőm köszöntötte egymást, és azt úgy köszöntette az egyik a másikat, hogy szerbusz Rózsám. És a testvérnő pedig nagyon nagy örömmel mondta, hogy hát, miket mondasz te nekem? Hát én nekem még ilyen szépet senki sem mondott. Hát testvérek, én annyira megilletődtem ezen, hogy ennyi? Ennyi? Ennyivel örömet tudok szerezni? Csak ennyi? És azóta is úgy elgondolkodtam, hogy akkor van még mibe fejlődnünk. Hogyha csak ennyivel már örömet tudok a másiknak szerezni, hogy így indulhat a reggelje, akkor érdemes ezen gondolkodni, és érdemes ezt megtanulnunk gyakorolni. És meg is lepődött a testvérnő, hogy hát én nem mondtam neked semmi olyat, ami ilyen örömet okozom, de igen. És amikor úgy belőlünk már jön, és a Jóisten késztet bennünket arra, hogy tudjunk így szólni a másiknak. Ez a kedves beszéd, ez úgy gondolom, hogy mindig a szeretetnek a kifejezése. A bennem lévő szeretetnek a kifejezése. De ez csak, ha bennem van ez a szeretet, akkor jön őszintén és természetesen. Mert ha csak ez egy ilyen, hogy mondjam nektek, egy ilyen rá magunkra erőltetett beszéd, ez a kedves beszéd, akkor az soha nem fogja elérni a hatását. Igazából csak akkor, amikor őszintén belőlünk jön. Amikor én úgy érzem azt testvéremnek, hogy tényleg, de hiányoztál nekem, de rég láttalak, de jó, hogy itt vagy. És ez úgy így is érzem, és így is gondolom. Nem csak egy ilyen frázis lesz. Vagy amikor fölteszem a kérdést a testvéremnek, hogy vagy, akkor én megvárom a választ is, mert érdekel. És akkor ez már kedves beszéd lesz a másik számára. Tehát, amikor ezekről beszélgetünk, akkor mégis legjobb és leghitelesebb példának Jézus Krisztusnak kell lenni. Ha Jézus Krisztusról ezt a kijelentést teszi a Biblia, hogy kedvesség ömledez ajkaidon, akkor ez meg kellett, hogy valósuljon az ő 3,5 éves szolgálatában. És hogyha az evangéliumokat olvassuk, akkor látjuk azt, hogy Jézus Krisztus feddett is. Vagy éppen szomorú volt. Vagy éppen olyan betegekkel találkozott, aki úgy hathatott rá, hogy éppen nehéz volt kedvesen megszólalni. Például lásd a zördöngös esetében, ugye, amikor azt mondja neki a zördöngös, hogy mi közöm te hozzád. Na, Jézus az Istennek fia. Jézusnak ezt is kedvesen kellett reagálni. A Ézsaiási profécia szól erről, Ézsaiás 50. fejezete, 4. versében írja szintén a beszéddel kapcsolatban Jézusról, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Igen. Jézus ezért használta, hogy tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel. Testvérek, hogyha most megkérdezem tőletek, ti tudjátok itt ebbe a közösségbe, hogy ki a megfáradt most ebben a pillanatban? Tudjátok egymásról, hogy ki a megfáradt? Mert én nem. Én nem tudom. Ugye? Nincs időnk egyszerűen elmondani egymással úgy a problémánkat. Sokszor látjuk egyik testvérnőt, nehezebb időszakát éli, nagyobb küzdelmei vannak, de általában nem tudjuk mi egymásról, hogy ki az, aki megfáradt, ki milyen terheket hordoz. És ezért az, amit Jézuson mond, hogy tudjam erősíteni megfáradtat beszéddel, ez nem lehet úgy, hogy most téged erősítlek, téged meg nem, mert te úgyis erős vagy. Ugye? Vagy mindenkivel tudom alkalmazni egyformán, hogy erősítem, az én beszédem az kedves és erősítő beszéd. A kedves beszédtől megerősödik a másik, mert látom, hogy szeretet árad belőlem, és úgy fordulok hozzá, kedves beszéddel. Jézus Krisztus, amikor olvastam tegnap a búcsú beszédét, hát ha ilyen szempontból végigolvassuk a Jézus búcsú beszédét, hát az valami csodálatos. Ő ott a halála előtt egy héttel olyan szeretettel tudott beszélni a tanítványaival, és olyan, hogy mondjam, olyan bátorítóan, bíztatóan, hogy elküldi a Szent Lelket. Ugye ez így kezdődik már a búcsú beszédje Jézusnak. És ezt olyan szeretettel már a megszólításban azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ha neked így szól valaki, hogy ne nyugtalankodjék a te szíved, bármilyen nehéz helyzetben van, akkor az neked segít. Mert Jézus mondta, ugye, mi megvan az oka, hogy miért nem kell nyugtalankodni. És ezt mi tovább tudjuk ugyanúgy adni, ahogy Jézustól mi megkaptuk. Ezt a bátorítást, ezt a kedvességet. Aztán nagyon tetszik, amikor Jézus barátainak szólítja a tanítványait. Hihetetlen erő van a megszólításba. Nagyon szeretem Pál apostol leveleinek a megszólításait. Amikor elmondja az ő áldását, elmondja, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Így szólít, így kezdi. Egy ilyen megszólítás után aztán jöhet már a feddés is, ugye? Jöhet a kritika, a bírálat Pál apostol részét. De a megszólításban rögtön ott van a szeretet. Így indul egy beszélgetés. Ha mi így indítjuk a beszélgetéseinket, akkor abból mi jöhet ki? Abból nem az jön ki, hogy lezárok, és én nem beszélek többet neked. Vagy teljesen bezárom a szívemet. Abból őszintesség jön, ugye? És abból egy kedves, meghitt beszélgetés alakulhat ki. Hihetetlen nagy ereje van ennek a beszédnek, és ezeknek a megszólításoknak. Jézus is, amikor azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, hát a tanítványok erre visszagondoltak, amikor Jézus a kereszten volt, akkor megerősödhettek abba, hogy Jézus őket a barátainak szólította. És ugye azt mondja, hogy ő nem úgy viszonyul hozzájuk, mint a szolgákkal, hanem mint a barátokkal. Aztán nagyon szeretem, mikor Jézus azt mondja, hogy fiaim. Fiaim. Vagy Pál apostol is használja ezt a kifejezést. És számtalanszor a tanítványok Jézus mester és uramnak szólítják. Érzitek a különbséget? Fiaim, vagy mester és urunk. A hidegség, ugye? Ez nem volt mindig a kedves beszéd. amikor idegenőt mesternek és unamnak szólították. Persze, az volt Jézus, azt mondta, az vagyok. De a tanítványoknak volt, fenntartásai voltak Jézussal szembe. Elvárásaik voltak Jézussal szembe. És ezek az elvárások, ezek nem tették lehetővé, hogy ők őszintén szeretettel tudjanak Jézushoz viszonyulni. Aztán én most csak egy-két példát emeltem ki a Bibliából, de végül is az egész evangélium egy kedves beszéd nekünk, akik elfogadjuk az Isten beszédét. Ugye, nagyon szép ez az ige, Annika sokszor emlegeti, hogy felettébb tiszta a te beszéded. De felettébb kedves is az Isten beszéde. Mert ha megismerjük az Isten beszédét, akár az ítéletről, az örök életről, az kell, hogy kedves beszéd legyen számunkra. Mert ha nem kedves beszéd, akkor mi a kedves beszéd, testvérek? Csak az, amit Jézustól hallunk, amit az Isten üzen számunkra. És vajon így bánunk a Bibliával? Hogy ez az Istentől jövő kedves beszéd? Jézus Krisztustól származó kedves beszéd? Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a mennyben mi gyakorolni tudjuk Istentől tanult igaz és kedves beszédet, ami nem csak úgy jön belőlünk időnként, hanem ahogy Jézuson mondja, hogy ömledez az ajkain. Ezt most kell elkezdenünk, itt kell megtanulnunk, Krisztustól kell megtanulnunk, mert egyedül ő a példa ebbe is. Én úgy gondolom, hogy amikor az örök életről, Jézus eljöveteléről gondolkodunk, akkor meg a jelen fejlődésről gondolkodunk, akkor a beszéd az egy igen fontos része a mi jellemünknek. Ez talentum. Istentől kapott talentum, amely megtanulható. Ellen White írja a Krisztus példázatai című könyvünkben, a 233. oldalon egy rövid szakaszt olvasnék föl innen. Ez mondja, nekünk, mint Krisztus követőinek úgy kell beszélnünk, hogy szavainkkal segítsük és bátorítsuk egymást a keresztényi életben. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk értékes fejezeteiről. Beszélnünk kellene Isten irgalmáról, oltalmáról, a megváltó határtalan szeretetéről. Szavainknak a dicsőítés és hálaadás szavainak kellene lenniük. Ha gondolatvilágunk és szívünk megtelik Isten szeretetével, ez a társalgásunkban is kifejezésre jut. Arról nem nehéz beszélni, ami a lelkünkben él. Emelkedett gondolataink, nemes törekvéseink, az igazságról kapott világos meglátásaink, önzetlen elhatározásaink, a kegyesség és a szentség utáni sóvárgásunk olyan szavakba jut kifejezésre, amelyek szívünk kincseiről árulkodnak. Ha szavainkból Krisztus tűnik elő, akkor erő árad belőlünk a lelkek megmentésére is. Beszéljünk Krisztusról azoknak, akik nem ismerik. Kövessük Krisztus példáját, aki bárhol volt, a zsinagógában, az út mentén, a part közelében horgonzó csónakban, a farizeus lakomáján vagy a vámszedő asztalánál, mindenütt a magasabb rendű életről beszélt az embereknek. A természet dolgait és mindennapi élet eseményeit összekapcsolta az igazsággal. Ezért a hallgatói vonzódtak hozzá, meggyógyította betegeiket, vigasztalta a sírókat, karjába vette és megáltotta a gyermekeket. Amikor Ajka beszédre nyílt, figyelmüket magára vonta, és minden szava az élet illata volt az életre. Igen, testvérek, ma a világból nem jön a kedves, az igaz beszéd. Az, ahogy Jézus beszélt, az ma olyan távol áll a világtól. És én úgy gondolom, hogy kellene nekünk ezzel foglalkozni, és kellene gyakorolnunk ezt. Legelőször is otthonunkban, aztán a gyülekezeti életünkbe, aztán a világban is. Akkor, amikor a munkahelyünkön vagyunk, és hitetlenek vesznek körül bennünket, akkor is kedvesség ömledezzen az ajkainkon. Bármilyen nehéz, meg kell ezt tanulnunk, hiszen erről is ismerik meg, hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, a beszédről. Ma mindenféle beszéd van, káromlás, Isten káromlás, ti tudjátok legjobban, nem akarok ezzel foglalkozni. De szeretném, hogyha erről ismernének meg bennünket, hogy úgy tudunk az emberekhez szólni, hogy azok ne elzárkózzanak, ne elutasítsanak bennünket, hanem azt mondják, hogy igen, erre a hangra vágyom, erre a normál A hangra. Ezt kívánom, testvérek, magamnak is, önző módon először, de nektek is mindnyájunknak, hogy ezáltal fejlődjünk, és már itt a Földön gyakorolhassuk ezt a beszédformát. Amen.
Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusunk nevében szólítunk meg téged. Köszönjük, hogy így szólíthatunk Atyának, hiszen te gyermekeidnek szólítasz bennünket, fiaidnak, barátaidnak. Köszönjük, hogy ilyen vagy tiszteletben részesítesz bennünket. Úrunk, olyan sokszor olyan közönségesek vagyunk a szent dolgokban is. Olyan közönséges a mi beszédünk. És olyan sokszor nem tudjuk kifejezni úgy magunkat, ahogy szeretnénk. De te ismered a mi szívünk gondolatát. És te tudod, hogy mi lakik bennünk. Olyan sokszor megfáradás, csüggedés, elkeseredés, kis hitűség, ami nem szolgálja azt, hogy téged híven mutassunk be, képviseljünk. Segíts, hogy megszabaduljunk ezektől a bűnöktől, és tisztíts meg bennünket, és tisztíts meg a mi ajkunkat is. Urunk, tudjuk, hogy a nyelv milyen hatalom, hogy mind az élet, mind a halál a hatalmában van. És ezt olyan sokszor meg is tapasztaltuk már, amikor ártottunk, bántottunk, kedvetlenül, durván szóltunk egymáshoz. Segíts, hogy ne így legyen ez a mi életünkbe, hanem úgy legyen, ahogy te tanítasz bennünket a beszédre, a gondolkozásra. Köszönjük, hogy erre hívtad fel a mi figyelmünket, hogy a mennyben csak tiszta, kedves beszéd lesz, igaz beszéd lesz. És ezt itt a Földön, ebben az űrzavaros, Isten káromló világban kell nekünk megtanulnunk és gyakorolnunk. Feléd is, Urunk, és egymás iránt is. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy megtanítasz erre bennünket. Jézus Krisztusunk nevében.